Szeptember 24-e, Kecskevadász Pike Camp esti bejegyzés. Alaszka meg akar ölni, ezerféle módon fogja megpróbálni. Greg Jenen. A tegnapi megfigyelések alapján Greg úgy dönt, hogy a teljes csapat együtt egy hajóban indul ugyanarra a vadászterületre. Bemászunk az egyik partra szálló járműbe, sajnos azonban az időjárás előrejelzésben csalatkoznunk kell. A felhők lejjebb ereszkedtek és bőven ontják az égi áldást. Még a jacht fedélzetén beöltözünk Gore-Tex ruháinkba, a motorcsónakban pedig szorosra húzzuk a kapucnikat. Lesúnyt fejjel tűrjük a menet szél által hozzánk vagdosott esőt. Már előre látom, hogy a mai nap nem lesz egyszerű. Elérkezünk arra a helyre, ahol tegnap medvézéskor is kiszálltunk. A partra szállási procedúra most sem más, ismét több lépcsőben sikerül partot érnünk. Greg egy nagy felfújható csónakot is hoz magával. Kiderül, hogy tegnap medvelesen nem a tenger egy kis öblére, hanem egy önálló tóra láttunk rá. Édesvízű. Úgy látszik, ezek a medvék nem szeretik a tengeri halat. Ennek a tónak nincsen vízi kapcsolata a tengerrel, bár attól csak 100 méterre van. Viszont vize elér annak a hegynek a lábához, ahol a kecskék tanyáznak. Ezért hozza hát Greg a gumicsónakot. Azon sokkal egyszerűbb a hegy közelébe kerülni, mint a parti bozótosban. Randy abban a kajakban halad előttünk, amivel tegnap visszatért a motorcsónak biztos lehorgonyzása után. Fején hozta át az egyszemélyes kajakot a tengertől elválasztó földnyelven. Megkezdjük az átkelést. Ez a csónakút a legkedvesebb emlékeim között fog megmaradni. A tóvize sosem látott tisztaságú, a több méter mélységben látom a korhat fákat, és néha egy döglött halat. Kérdezem Greget, hogy ezek miért nem jönnek fel a víz felszínére, de ő sem tudja. A parton a tajga teljes növényvilága, a zöld és a barna minden árnyalatában. Igazi északi esőerdő, művelésnek, emberi beavatkozásnak nyoma sincsen. A fákról lógó mohák, a vihar döntötte fák, a fenyvesek, egy természetfilm legszebb pillanatai kelnek előttem életre. Annyira alaszkai, annyira olyan, mint amilyenre már régen várok, hogy képtelen vagyok betelni a nézelődéssel. Legszívesebben kikötnék, hogy minden fát megnézzek, megtapogassam a zuzmókat, megszagolgassam a bokrokat, de Greg megnyugtat, fogok én még találkozni ezzel az erdővel. A kis tavacska rövid, talán 100 méteres folyócskán kapcsolódik egy nagyobb tavacskához. A folyón ár ellenében kellene haladnunk, Greg jobban belehúz. A lapát feneket fog, és halk recsenéssel eltörik. Elárvult lapáttal haladunk tovább, jóval lassabban, de így van időm élvezni ezt a lenyűgöző ősvadont. Mire elérjük a túlpartot, az eső erősödik. Kiszállás után Greg megmutatja azt a nyerget, ahol mai táborunkat felverjük. Egyelőre bizony a fejünk felett van. Indulnánk, de kellemetlen meglepetés ér minket. Greg az anyahajón hagyta a bakancsát. Ide csak hosszú szárú gumicsizmájában jött, és az sok mindenre alkalmas, csak éppen mászásra nem. Nincs más hátra. A kajakkal visszamegy a motorcsónakhoz, azzal aztán a hajóhoz, és előhalásza valahonnan a bakancsot. Azért rossz hír, mert ez a késedelem teljesen lehetetlenné teszi az egynapos vadászatot, amiben kicsit mindannyian reménykedtünk, főleg az idő láttán. Egy éjszakát mindenféleképpen fenn fogunk tölteni. Várjuk hát Greget, addig nézzük az esőt és a tájat. Amint megérkezik, felvesszük a hágóvasakat. Igen, erre szükségünk lesz, pedig se jég, se hó nem várható, reményeink szerint. Az állandóan vizes, átázott moha és a fű viszont annyira csúszik a falmeredekségű emelkedőn, hogy a karmok nélkül nem jutnánk messzire. Én egy kicsi vasat választok, mert az a legkönnyebb. Szlovák mászók macskinak hívják ezt a miniatűr hágóvasat. Kimondott jégmászásra nem alkalmas, de képes arra, hogy megfogja a bakancsot a jeges talajon. Embertelen küzdelem kezdődik. Olyan nehézségek sorával kerülünk szembe, hogy abból egy is bőven sok lenne. Amíg élek, ezt a mászást el nem felejtem. Mert bizony ez mászás. Kézzel, lábbal, foggal, körömmel harcolunk Alaszkával. Olyan ősbozóton vágunk keresztül, hogy ott egy buldózer is elakadna. korhadt, kidőlt fatörzseken mászunk át. Övvonal felett süllyedünk a bozótba, egyáltalán nem látjuk, hova lépünk. A bokrok a ruháinkba akaszkodnak, az indák megfogják a lábszárainkat. Minden vizes, és minden növény szúr. Esik az eső, egyre hidegebb van. Másszuk meg az emelkedőket. Nekem van a legnehezebb dolgom, mert a macskinak elől nincsenek karmai. Nem tudok lépést találni a mohán. Megcsúszom, rámarkolok valamire, a kesztyűn át is érzem a tüskéket. Elesek, felállok, mászok tovább. Felülről az eső, alulról a bozót áztat. Erősödik a szél. Minden 100 méteren csermelyt, patakot keresztezünk. Se ösvény, se híd. Át kell gázolnunk. Az első 3-4 pataknál simán vesszük az akadályt. A partról benyúló bokrokba kapaszkodunk, így próbálunk egyensúlyozni a csúszós köveken. Aztán eljön a patak, amin nem lehet gázlót találni. Megpróbáljuk, nem megy. Térdig süllyedünk a jeges vízbe. Bakancsomban cuppog a víz. Mászunk tovább. Vicsorítva, összeszorított foggal, csuromvizesen. R egyre jobban hátráltat. Nem szokta meg a küzdelmet, állandóan be kell várnunk. Kívülről az eső, belülről az izzadság, most a ruháink csak nem ránk fagynak a kényszerpihenők alatt. Egy helyen nem találunk átjárást. A bozót annyira sűrű, hogy csak egy patakot követve tudunk magasabbra jutni. Lépek kettőt, kiszakadok a lépésből, kigördül a kő a macski karmai közül, szinte teljes hosszamban végigvágódok a hideg habokban. Nincsen visszafordulás, itt már senki nem gondolhatja meg magát. Mászunk tovább. A legrosszabbak a visszacsúszások. Megtettem pár métert, kifut a lábam alól a talaj, már szánkázok is lefelé. A bokrok közben a szemembe vágnak. Csúszás közben a bakancsom alól felspriccelő vizes sár az arcomat mossa. Legalább 4-szer megismétlődik. Minden méter szintért megkínlódunk. A surranók a vizes mohába süppednek. Egyre rosszabb az idő, ömlik az eső. A jéghideg, mindenhova behatoló alaszkai eső. Jó barátja, a szél is segít neki. Ketten kínozzák a 4 vadászt. Sőt, a növényzet, az emelkedők, a kövek és a talaj is asszisztál nekik. És a hideg. Az egyre hidegebb hideg. Az a hideg, aminél visszataszítóbbat még nem éreztem. A hideg teszi fel a pontot az íjre. A hideg az, ami az esőt jegessé varázsolja. A hideg hűti le a patakokat, a szelet és a testünket. Gyűlölöm ezt a hideget. Egyik megállásnál szörnyű gyanúm támad. Kinyitom a hátizsákot, és igen, életemben először nem csomagoltam nejlonzacskóba a hálózsákomat. Annyi hegyi túra után elfelejtettem ezt az alapszabályt. Mert aki sokat járt már a hegyekben, az jól tudja, hogy vízálló hátizsák nem létezik. Ez egy kamu, egy reklámszöveg. Ez bizony végzetes, óriási hiba volt, mert azt ki lehet bírni, hogy az ember napközben fázik, hogy minden ruhája elázik, hogy a bakancsában tocsog a víz, és hogy a szél kifúj a szervezetből minden cseppnyi hőt. De hogy éjszakára se kerüljön melegbe a test, ez nem edzettség kérdése. Ez egyenes út a hipotermiához. Nagyon alacsony testhőmérséklet. Tetézi a bajt, hogy zsákom nem elég meleg a helyi viszonyokhoz. Meg is írtam Petrának, Greg feleségének, hogy szeretnék kölcsönkérni egy linert, egy hálózsákbélést, amellyel bármely zsák túlélési tartománya 5-10 fokkal kitolható. Ő ezt meg is ígérte, de valahol elveszett az információ, mert a hajó fedélzetén nem volt ilyen bélés. Itt állok teljesen átnedvesedett ruhával és egy hálózsákkal, ami egyrészt nem elég meleg, másrészt el van ázva. És egyfolytában csökken a hőmérséklet. Ebből komoly baj lehet. Nagyon komoly baj. Tájékoztatom Greget. Ő azon van, folytassam. Majd csak lesz valahogy. Mászunk hát tovább. Elérjük a bozótos határát, ilyen magasan már nem nő fás szárú növény. Az utunkat ez könnyíthetné is, de sajnos nem így van. Nincs mibe kapaszkodni. Vannak olyan helyek, kiemelkedések, kis csúcsok, ahol képtelenek vagyunk feljutni a csúszós talajon. Greg többször előre megy, jégcsákány van nála, úgy próbálja felderíteni az utat. Vagy sikerül, vagy nem. Mi maradunk, hátat fordítunk a szélnek, és a vizes füvet nézzük a kapucnik ellenzője alól. Ha Greg nem akad járható terepre, akkor várunk tovább, ameddig megtalálja az átjárást. Szakad az eső. Üvöltve beszélgetünk, szavainkat elviszi a szél. Amikor Greget arról kérdezem, hogy mégis mi a véleménye az időről, a hegyről, meg arról az egészről, ami minket körülvesz, csak ennyit válaszol. Bad. Very bad. Felettünk húzódik egy Anchorage felől vezető légi folyosó, gyakorta hallani a hosszú távú utasszállítók hajtóműveinek dübörgését. Az első osztály utasai talán pont fölöttünk kortyolgatják a felszállás utáni első pezsgőjüket. Sajnálkozva tekintenek ki az ablakon. Ó, drágám, milyen kár, hogy ilyen borult az ég. Nem látjuk ezt a vadregényes tájat. Biztosan nem sejtik, hogy néhány ezer méterrel alattuk azon a vadregényes tájon éppen 4, vagy inkább 3,5 vadász háborúban áll Alaszkával. És nem túl jók az esélyeik. Err képtelen jönni. Szépen, fokozatosan az összes málháját elveszik tőle. Már csak saját magát kellene hoznia, de az sem megy. Folyton az életkorára hivatkozik, ami kissé bosszantó. Rengeteg, nála sokkal idősebb ember vadászik a hegyekben eredményesen, és megszámlálhatatlan azoknak a száma, akik ennyi idős korban maratonokat futnak. Nem készült fel, nem járt edzésre, ez az igazság. Nem kell mellé beszélni. Ami ennél is nagyobb baj, hogy fejben nincs itt. A legkisebb emelkedőnél is inkább megáll és lepihen. Nyilvánvalóan várta már, hogy megsegítsék, arra játszott, hogy valaki megsajnálja. Sajnálom, hogy ezt kell írjam, de Err nem jó vadásztárs. Nagy csalódás, mert felszerelése és puskája mindenképpen felkészült vadászt sejtetett. Gregnek, aki az egyik legtapasztaltabb hegyi vezető Alaszkában, van egy módszere arra, hogy az ilyen nehéz helyzeteket maga számára könnyebben elviselhetővé tegye. A Stallone-féle Rocky sorozat híres hírhedt dallamát dúdolja magában, Rocky keménységéből igyekszik erőt meríteni. Most már mi is tudjuk ezt a titkot, és a szétszakadozott fáradt sorból, a kimerült torkokból, innen is, onnan is felhangzik az ismert dallam. Egy kis vízmosásba ereszkedünk le, kicsúszik alólam a kő, elveszítem az egyensúlyomat, a hátamon és a hátizsákomon pattogva érkezem az aljára. Egyszer átfordulok, megszámlálhatatlan zúzódást szerzek. Hallom, ahogy a hátizsákomba dugott puska, vagy a céltávcső kopog a köveken. Ha most nem állítódik el, akkor soha. Néhány másodpercet fekve maradok, igyekszem összeszedni magam. Greg visszanéz, de mert kezem lábam nem tört, tovább megy. Keserves ez az út. Végre felérünk a nyeregbe. Nos, én már voltam egy-két hegyi táborban, de ennél nyomorultabb helyet még sosem láttam. Éppen, hogy van hely két sátornak, minden vízben áll. A nyereg két oldalán emelkedő hegyekről ide folyik a víz. Bokáig merülünk a zavaros lében, ebbe a mocsárba kell sátrat verni. De ez az egyetlen, nagyjából vízszintes terület, vagy itt áll a tábor, vagy sehol. Kicsik, szűken mérve kétszemélyesek a sátrak. A puskáknak nincsen benne hely, a hátizsákokkal együtt, a szabad ég alatt, az esőben hagyjuk őket. Táborverésre készülünk. Közben megbeszélem Randyvel az esésemet és azt az aggodalmamat, hogy a puskám esetleg már nem pontos. Ő ide is azt a 325 VSM kaliberű fegyverét hozta, amivel már a Brooks Range-ben is találkoztam. Rajta hosszú távú, precíziós lövészetre fejlesztett taktikai Leupold céltávcső, egyedi megrendelésre készített szálkereszttel és ballisztikai kompenzátortoronnyal. A torony beosztásait kimondottan ahhoz a lőszerhez hangolták, amit Randy használ. Megrendelésekor a töltény összes mért és nem gyárilag megadott sebességadatát, a mérés tengerszint feletti magasságát és hőmérsékletét elküldte a cégnek. Így, ha beméri a távolságot, akkor nem kell számolgatnia a torony kattanásait, egyszerűen addig forgatja azt, ameddig a rávésett skálán a távolságmérővel mért értékre nem kerül a jel. Azt mondja, a gyártás kiválóan sikerült, a puska valóban odahord, ahová a torony beállítja. Tetszik ez a profi megoldás, látszik, hogy Randy komolyan veszi a lövészetet. Ezért abban maradunk, hogy egyetlen lövést teszek a kecskére, már ha megtaláljuk egyáltalán. Ha az első lövés után a Buck, vagy ahogy itt nevezik, Billy nem marad helyben, akkor a második lövésnél rajtam múlik az, hogy melyik puskával szeretném az újabb lövést megtenni. El fogom tudni dönteni, hogy az esetleges hibázás miattam volt-e, vagy a fegyver állítódott el. Nincsen kétségem afelől, hogy Randy Kimberje pontosan van beállítva, bár sajnos, ami az egyik lövésznek hajszálpontos, azzal egy másik esetleg nem képes hasonlóan precíz lövést leadni. Ennél jobb megoldás viszont nem jut eszünkbe, a blazer ellenőrzése ilyen állapotok mellett elképzelhetetlen. Örülünk, hogy élünk. Err a halálámban. Reszketve veszem le a vizes ruhát, felfújom a matracot, és bemászok a csöpögő hálózsákba. Mit keresek én itt? Nagyon hideg van. Nagyon fázom.